Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levele harmadik fejezetéből, a 6-tól 13-ig terjedő versekből. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe zárva megtartják Isten igéjét. Amen. Keresztény testvéreim, 503 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton nyilvánosságra hozta 95 tételből álló vitairatát. Vitára hívta az egyház teológusait és előjáróit. Ezzel a tettével indította útjára a reformációt. Luther Isten bűnbocsátó kegyelmének pénzért való árusítása ellen tiltakozott. Talán maga sem gondolta, hogy vitára invitálásával olyan szellemi mozgalmat indít útjára, ami, mint egy cunami, végig néhány év alatt egész Európát megrázta, elöntötte, és hullámverései minden mai napig érezhetők. Így is kell ennek lennie. A reformációnak nem szabad elerőtlenednie, elülnie. A reformáció soha meg nem szűnő megtisztulási folyamat kell, hogy legyen. Mert nagyobb az, aki a reformátorokban, a reformátorok által cselekedett, és hisszük, hogy cselekszik ma is, általunk is, nagyobb az, mint e világ erői hatalmai. A Szentlélek Úristen ereje, hatalma nyilvánult meg a reformációban. Tulajdonképpen hamar rövidre lehetett volna zárni a wittenbergi professzor Luther vitára hívogató felszólítását, mert egyetlen teológiai érv sem létezik, amely a bűnbocsátó cédulák árusítása mellett szólt volna. De túl nagy politikai és gazdasági érdek fűződött hozzá. Így elmaradt a teológiai vita. Nem a zsinaton, hanem birodalmi gyűléseken vitatták meg a reformáció ügyét. A reformáció elbukott. Fájdalmas következményekkel járt. Egyház szakadáshoz vezetett. A történelem folyamán ez volt a második nagy egyházszakadás. Az első 500 évvel korábban, 1054-ben következett be, amikor az egyház nyugati és keleti egyházra, a római és görög-keleti egyházra szakadt. 500 év múlva pedig a reformáció hívei kényszerültek szakítani Rómával. Elbukott a reformáció? Szó sem lehet róla. A reformátori gondolat, a reformátori eszme olyan drága érték számunkra, ami ma is áthatja, formálja gondolkodásunkat, egyházi életünket, sőt, az egyházon kívüli úgynevezett világi életünket is. Mert mit jelentett? Mit jelent a reformáció? A reformátorok nem alapítottak új egyházat, új vallást, és a legkevésbé akartak egyházszakadást. Egyetlen céljuk az volt, hogy az egyház térjen vissza az igei alapokhoz. Isten igéje legyen a mérvadó az egyház életének minden megnyilvánulásában. És mind azt a hagyományt, tanítást, szokást, ami az igével összevetve evangélium ellenesnek bizonyul, azt el kell felejteni, azt ki kell iktatni az egyház életéből. Ez a gondolat, ez az eszme vezette a reformátorokat. Az idei reformációi igehirdetési sorozatunk témáját is ennek a reformátori alapelvnek a jegyében fogalmaztuk meg. Isten igéje eligazít ma is, mint 500 évvel ezelőtt. Igen, Isten igéjéből kell keresnünk és megtalálnunk a választ arra, hogyan éljünk, mit cselekedjünk, mi a helyes és mi a jó, mi az értelme és célja életünknek, Isten akarata szerint. Mert csak úgy érdemes élni, ahogy Isten az ő igéjében elénk tárta akaratát. Eszembe jut a felújítás alatt álló templomunk szószéke feletti szimbólum, amit a kupolára festettek. Egy nyitott könyvet látunk, ez a Szentírás, egy olajmécsessel. A 119. Zsoltár 105. versét szemlélteti. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Az élet minden nagy kérdésére rávilágít Isten igéje. Legyen ez a mi világosságunk is, Isten igéje. Már is önkritikát kell gyakorolnom. Hosszúra sikerült bevezetőmben eddig egyetlen szót sem ejtettem arról az igéről, amit most felolvastam. Pedig a reformáció alapelve szerint éppen az a legfontosabb, hogy az igét hirdessük, tanítsuk. A felolvasott igét kell hasogatni, a felolvasott igével kell érvelni, nem pedig úgy általában szép gondolatokat megfogalmazni, nemes hagyományokra hivatkozni, azokat felidézni. Luther Márton legnagyobb fegyvere az ige ismeret volt. Mindig az igére hivatkozott, az igét idézte. Jobban ismerte az igét, a Szentírást, mint bárki kortársai közül. Ezért nem is mertek szembeszállni vele igei alapon. Mert tudták, hogy semmi esélyük sincs Luther alapos igei ismeretével szemben. Csak szokásokra, hagyományokra hivatkoztak. Teológusok vitatható téziseivel érveltek az ellenfelek. Ezért nem bírtak vele, nem bírtak Lutherral. Mert ahogy a híres Luther ének utolsó versében énekeltük, az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. Velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. A reformátori hagyomány szerint az evangélikus egyház ezt az igét, Isten igéjét hivatott hirdetni és tanítani. Éppen ezért Isten tiszteleteink, gyülekezeti alkalmaink középpontjában mindig az ige hirdetés, mégpedig a felolvasott ige a textus alapján megfogalmazott ige hirdetésnek kell állnia. Lássuk hát a ma felolvasott igéből, mit tanulhatunk meg. Miben igazít el minket ez az ige? Hallottátok, hogy itt a munkáról volt szó. A munka nagyon fontos része az életünknek. Nem valami vallásos dolog, de hát mindennapi életünk legtöbb idejét lefoglaló része a munka. József Attila csodálatos gondolata jut eszembe, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogyan a csillag megy az égen, úgy érdemes. Milyen szép és kiegyensúlyozott lenne az életünk, ha ezt a gondolatot mindenki magáévá tenné. Sajnos más tapasztalunk. A munka sokszor teher. A munkát sokan kerülik. A munkát sokan csak úgy immel ámmal végzik, hogy ne lehessen azt mondani az illetőre, hogy nem csinál semmit. Úgy tűnik, a munka morállal nem csak ma vagyunk nagy bajban. Régen, az apostolok korában is voltak munkakerülők, és voltak fontoskodó ügyeskedők, akik a munka ürügyén nagy port kavartak maguk körül, hangzavart és látszatot keltettek maguk körül, de valójában semmi értelmes, hasznos dolgot nem végeztek. Az apostol intelmének két címzetje van. Az egyik vallási meggyőződésből nem tesz semmit, mert úgyis vége lesz ennek a világnak, Krisztus mindjárt visszajön, és ezért nem érdemes dolgozni. A másik pedig fontoskodik. Hadd lássák, milyen buzgó, serény vagyok, de valójában semmi hasznos dolgot, mások hasznára való jó cselekedetet nem végzek. Az apostol kéri, sőt parancsolja, megparancsolja a gyülekezet tagjainak, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. A munka Isten akaratából hozzátartozik az ember életéhez. Azt nem lehet kibekkelni, azt nem lehet imádsággal kiváltani. Már a teremtés történetéből olvashatjuk Isten igéjét, miszerint az ember azt a feladatot kapta teremtőjétől, hogy művelje és őrizze az édenkertet. Hogy művelje, hogy dolgozzon. A bűneset történetéből pedig megtudjuk, hogy Isten ítélete akarata szerint a bűn miatt az embernek fáradtsággal verejtékezve kell dolgoznia ahhoz, hogy ehesse kenyerét. Tetszik, nem tetszik, ez volt Isten döntése a bűn miatt. A kétkezi munkától a szellemi munkáig igen széles és gazdag a paletta. Sokféle foglalatosság közül választhat magának munkát az ember. Persze ez a választás is sokszor terhes, fáradtságos, és nem mindig végezheti az ember azt a munkát, amit igazán szeretne és amihez ért. A bűn miatt van ez így. De mindenképpen dolgoznia kell az embernek megélhetéséért. Az ige hirdetés is munka. egy-egy prédikációért sokat fárad és izzad az ige hirdető. És joga van ahhoz, hogy ezért a munkájáért eltartsa őt a gyülekezet. Így volt ez már az ószövetségi időben, így van ez ma is. Pál apostol, látva a tesszalonikai emberek lustaságát, látva azokat, akik rajongó Krisztusvárásukban elhanyagolták kenyérkeresetüket, az apostol nem élt jogával, nem fogadta el a tesszalonikaiak vendégszeretetét, ami járt volna neki, hanem példát mutatott nekik arra, hogy kétkezi munkájával ő is gondoskodik magáról. Sátorkonyva készítő mesterként kereste meg a szükséges betevő falatot. Csendben hasznos munkát végezni, erre int ma Isten igéje. Az a hasznos munka, aminek jó cselekedet, építés az eredménye, áldása. Ami nem öncélú, hanem a másik ember hasznát szolgálja. A reformáció a munka területén is útmutatást adott az ige alapján. Minden munka és hivatás szent és fontos, hangoztatta Luther. Minden munkát úgy kell végezni, mintha Isten tiszteletet végeznénk. A földműveléstől a tudományos kutatásig, a templom takarítástól az evangélium hirdetéséig mindig Isten színe állott és dolgozok, bármilyen munkát végezzek. Nem véletlen, hogy a reformációt követő évszázadokban Európa gazdasági fejlődését éppen a protestáns többségű országoknak köszönheti. Anglia, Németország, Hollandia, Svájc és a skandináv államok. Ha arra gondolok, hogy Tirpák elődeink 234 évvel ezelőtt, 1786. október 22-én szentelték fel nagy templomunkat, 2,5 évi nagyon kemény és szorgalmas munka eredményeként, akkor Istennek adok hálát, hogy ilyen munkabírással áldotta meg őseinket, és csak reménykedni tudok abban, hogy ezekből a génekből a mai nemzedékek is hordoznak még annyi örökséget, hogy csendben dolgozva ehessék a maguk kenyerét még hosszú-hosszú ideig. Amen. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.